kedves testvérek! A mai napon az útmutatónak a mára vagy a hétre kijelölt egyik igéjét olvasom fel a Máté evangéliumából, a Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 40. versnek a második részét olvasom, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Máté evangéliumának a 25. fejezetének a 40. versének a második része így hangzik. Bizony-bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nagyon jól ismerjük ezt a részét a Szentírásnak, Jézus beszédeinek egy részét, ami az utolsó ítéletről szól, és ugye ebben beszél arról az Úr Jézus, hogy amikor majd eljön a megmérettetésnek az ideje, akkor eljön a király, és ketté választja a bárányukat a kecskéktől, és elmondja azt a jól ismert mondatot, vagy jól ismert mondatokat, amiben elmondja azt, hogy gyertek atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amit nektek készítetett el, és amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok, amikor kellett, akkor megruháztatok engem, és akkor kérdezik tőle a tanítvány, hogy kérdezik tőle, hogy mikor tettük ezt, és akkor mondja ezeket a szavakat, amikor a legkisebben megcselekedtétek, és aztán elmondja a kecskéknek szóló szavakat is, aminek a végén azt mondja az Úr, hogy amikor velem nem tettétek, vagy amikor a legkisebbel nem tettétek ezeket a dolgokat, akkor velem nem tettétek. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt nekünk látnunk, és nagyon fontos, hogy az Úr Jézus beszél erről a dologról, még akkor is, hogyha nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán mi is lesz majd ott. És azt sem tudom, hogy valóban így történnek majd ezek a dolgok, vagy egyáltalán lesz-e külön választás, mert sokan azt mondják, hogy majd mindenki bemegy az Isten országába, majd Isten mindenkit az ő ölébe, vagy a karjába vesz, és mindenki az Isten szeretetét fogja megtapasztalni. Én bevallom őszintén, hogy nem tudok ebben olyan dolgot mondani, amire azt mondanám, hogy ez a bizonyos. Én nem tudok ebben mit mondani, de azt tudom, hogy ha ez valóban így lesz, ahogy Jézus ezt leírta, akkor én miért ne igazodnék ehhez? Mert nem tudom, hogy valóban így lesz, vagy úgy, ahogy mások mondják, mert nem tudjuk. Hit kérdése, elhisszük-e ezt? Én elhiszem, én ebben bizonyos vagyok, és sokan ebben bizonyosak. De ha nem hinném el, akkor is azon a gondolaton lennék, hogy na de hogyha így lesz, hogy az ember miért jutna el oda, hogy a bizonytalant válassza a bizonyos ellen. De az Úr Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy amikor megállunk Isten ítélő széke előtt, akkor Isten számon fogja kérni rajtunk azokat az embereket, és azokat a találkozásokat, azokat a dolgokat, amelyekről itt az Úr Jézus beszél. És ugye mindig fölmerül az a kérdés, hogy de hát az ember mindenkivel nem tett jót egész életében, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy sokszor nem azért, mert gonoszak voltunk, nem azért, mert akartuk, de talán akaratlanul is elkövettünk dolgokat, vagy nem tettünk meg bizonyos dolgokat. Hát hogyan állhatunk meg az Isten ítélő széke előtt akkor. Ha ez az igazság, hogy meg kell aszerint majd jutalmaztatnunk, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt, és az Úr bennünket a kecskék közé állít, mert hát nem mindent tettünk meg. És sokszor akár a lévitaként, vagy papként elmentünk emberek mellett, és nem cselekedtünk meg dolgokat, vagy talán megbántottunk embereket, és lehet, hogy nem is azért, mert akartunk, mert talán nem vettük észre, vagy nem voltunk elég figyelmesek, hát akkor hogyan állhatunk meg Isten ítélő széke előtt? Amikor Jézus ezeket a szavakat elmondja, nem azért mondja el, mert azt akarja nekünk mondani, hogy ha ezeket megtesszük, akkor örök életünk lesz, hanem arról beszél, hogy az ember nyilvánvalóan sokszor követel bűnt, és sokszor nem tesz meg dolgokat, de Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy ami elrontott életünket, ami elrontott döntéseinket, elrontott cselekedeteinket, és az azokért való váltságot kifizesse. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és ő eltörölte ezt. Ugye amikor az öreg Nikodémus megy Jézushoz, és mondja el azt, hogy de hát visszamehetek-e az én anyámnak a méhébe, újra élhetem-e a dolgokat, hát nem lehet újra élni, nem lehet helyrehozni dolgokat, csak bizonyosakat, van, amit nem, hát azzal, hogy fogunk elszámolni. És Isten az, aki elküldte a megváltót azért, hogy ezeket a bűneinket a háta mögé vessük. Mint amikor a vámszedő Zákeus megáll, és azt mondja, hogy én elrontottam az életemet, és bevallja, hogy sok embertől sok pénzt vett el patvarkodással, bevallja azzal, hogy ő négy annyit ad vissza, hogy ő nagyon sok embernek az életét tette tönkre, és nem csak a pénzről van itt szó, hanem mindazokról a dolgokról, amiket átéltek a hosszú pereskedések során, a sok hazugság során, a sok lelki megpróbáltatás során. Azt mondja a Zákeus, a vámszedő, hogy én ezt mind bevallom. És azt mondja az Úr, hogy ma lett békessége ennek a háznak. Tehát, hogy valamit helyre tudott hozni, azzal a négyszer annyi valamit adott, nyilvánvalóan anyagilag rendbe tudta tenni a dolgokat, de vannak dolgok, amiket nem lehet rendbe rakni, amit nem old meg, még akkor sem, hogyha négyszer annyit adok, mindaz a sok-sok fájdalom. És mégis azt mondja az Úr, hogy ma lett üdvössége a háznak, pedig ez az ember nem tette meg, vagy olyan dolgokat tett. De Jézus arról beszél, hogy ha pedig eljutottunk idáig, ha megértettük azt, hogy Isten megbocsátott Jézusért nekünk, akkor viszont tovább kell menni az úton, mint ahogy mondja a házasságtörő asszonynak, hogy de többé ne vétkezz, többé ne tedd. Na és itt szól hozzánk ez az ige, hogy ha már eljutottunk idáig, ha megértettük azt, hogy nem vagyunk jók, igen, hajlamosak vagyunk a másikat megbántani, hajlamosak vagyunk arra, hogy szeretetlenül ítélgessünk, hajlamosak vagyunk még ma is arra, hogy ilyenek vagyunk. Isten megbocsátja ezt nekünk, ha megvalljuk, de azt mondja, hogy ne tedd. És ha mégis tovább folytatjuk, akkor Jézus azt mondja, hogy hát akkor ez lesz a következménye. Ha nem indulsz el egy megtisztulási folyamatban, ha nem indulsz el azon az úton, amelyben igyekszel mindezeket megtenni, akkor jön a ítélet reád. És ez nyomorúságos lesz. Tehát Jézus elsősorban ezért mondta el ezt a példázatot, de engedtessék meg nekem azt, hogy egy kicsit másik oldalról is megvilágítsam ezt a Jézusi tanítás, mert nem csak arról szól ez a történet, hogy a mostani életünk, a mi cselekedeteink milyen kihatással lesznek majd a jövőre, az örökké valóságra nézve, hanem arról is beszél ez a történet, vagy ez a tanítás, hogy hogyan hat ez már itt a Földön a mi életünkre, és a környezetünk életére. Amikor Jézus arról beszél, hogy amennyiben megcselekedtétek a legkisebbekkel, hogy ez hogyan hat az itteni életünkre, a 70 vagy 80 esztendőre, vagy talán följebb. Az előbb lent a idősek otthonában énekeltünk, meg néhány szót szóltam a testvéreknek, kis áhítatot tartottam, és ahogy beszéltem, az asztalon volt egy virág, egy nagyon szép csokor, csak úgy hirtelen ránéztem, és megjegyeztem magamban, hogy milyen szép kis csokor az, ami ott van, nem kicsi volt, elég nagy, és egy kis tábla volt rajta, hogy 96 év. Az egyik néni 96 éves lehetett, és arra gondoltam, hogy 70 év, vagy 80 év, és ugye feljebb megyünk, 96 év, vagy 99, vagy 100 év, vagy 105, ami már elég nagy szám, ahogy szokták mondani, még gombócból is elég sok. Tehát, hogy megélünk ilyen időt az emberek, vagy megélnek ilyen időt az emberek, de hogy ezt az életet hogyan élik le? Mert ez nagyban függ attól, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, ha egyel megteszitek a legkisebbek közül. Tehát, hogy hogyan éljük el meg ezt az életet ott a környezetünkben, a szeretteink között, hogyha amikor beteg, akkor meglátogatjuk, amikor fogoly, és itt nem arra kell érteni, bár ez is lehet egy dolog, hogyha valaki valóban fogoly lesz, börtönbe kerül, meglátogatjuk. Ez is egy feladata a hívő embernek és a keresztény embernek, az Isten követő embernek, hogy nem elítéli azt az embert, nem megítéli azt az embert, hanem megpróbálja ebben a helyzetben támogatni. De egyébként meg olyan sokféle rabság van az ember életében, amit nem a börtönben él meg, hanem ezerféle más módon van rabságban bizonyos dolgoknak, bizonyos cselekedeteknek, vagy akár valamilyen kívánságnak a rabságában él. Tehát, hogy hogyan viszonyulunk mi ezekhez az emberekhez? Mert a legegyszerűbb dolog az, hogy megítéljük őket, elmondjuk róluk a véleményünket, és akár elkerüljük, mert biztos azért került ilyen helyzetben, mert megérdemli. És hát sajnos nagyon sok hívő ember tesz sokszor ilyen kijelentést, és nem akar odafordulni a másik emberhez, hanem gőgösen magát különnek tartva elfordul, és kikerül, és elmegy. Tehát sokféle dolog van, de van egy másik része is, és ez pedig tulajdonképpen az Isten népének a felelőssége, a gyülekezet, az Isten népének a gyarapodása szempontjából is nagyon fontos kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a körülöttünk lévő emberekhez és a világhoz. Emlékezzünk csak, amikor Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy ti körbe járjátok a világot, hogy egyetlen egy ember zsidóvá tegyetek, és utána pedig a gehenna fiaivá teszitek. És én ebből most talán azt emelnénk, hogy körüljárjátok a világot. Hogy igen, micsoda hatalmas befektetés sokszor az, hogy gyülekezetépületet építsünk. Ugye ma látjuk ezt különböző egyházaknál, amikor milliárdokat költenek mindenféle dologra. Építgetik, szépítgetik magukat, aztán melyik pénz hova kerül, ez nem az én dolgom, és nem is akarok erről beszélni, de hogy micsoda hatalmas befektetés az, amit ma sokszor az egyházak, a gyülekezetek, Isten népe tesz azért, hogy hogy gyarapodjanak. És mégis azt látjuk, hogy, és ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt években többször volt erről szó, hogy de tulajdonképpen pedig egyre jobban fogy az egyházaknak a támogatottsága. És egyre jobban fogy az egyházakban, a gyülekezetekben járóknak a száma, mert úgy általában a keresztelésre még elviszik a gyermekeiket, még a konfirmációra is, nyilvánvalóan az egyházi iskolák miatt sokan elviszik konfirmálni a gyerekeiket, de aztán ezzel együtt be is fejeződik, és jó esetben, hogyha összeházasodnak a fiatalok, akkor még elmennek a templomba, aztán majd találkozunk akkor, amikor ugye a temetésről van szó, de az emberek nagy része nem igazán vágyik ebbe a közösségbe. Pedig micsoda anyagi erőket, és egyébként is más erőket is, talán lelki, szellemi erőket is megpróbálnak megmozgatni, hogy ez megtörténjen, és mégis azt látjuk, hogy nem igazán van ennek haszna. Bár azért itt meg kell ejtenem azt a gondolatot, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami emberekben megmozdul, akár pozitív, vagy akár negatív irányba, és igen, látjuk azt, hogy sokszor nem úgy történnek a dolgok, mert esetleg talán azt is mondhatjuk, hogy hát a magvetőmet, és hát a mag az nem rögtön fog kikelni, és gyümölcsöt teremni, várni kell rá, vagy ugye az a szép gondolat, hogy aki a metőmagját sírva emelve megy tova, az örvendezve jön majd elő kévéit emelve, tehát várni kell erre, és ez lehet negatív vagy pozitív hozadék, mert lehet, hogy valóban egyszer beérik, de lehet, hogy mindez nem fog beérni. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, amit megteszünk azokért az emberekért, akik körülöttünk vannak. Én azt gondolom, hogy az önvizsgálat az mindig nagyon fontos. Az, hogy az ember megnézze, hogy én mi is az, amit megtettem ezen a területen. És Jézus, amikor elmondja ezt a példáját az utolsó ítéletről, akkor talán elsősorban, vagy másodsorban ez a gondolat vezéli, hogy amikor elmondja ezt, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy vajon én mit teszek meg. És ez kicsit önvizsgálatra próbál bennünket vezetni, hogy nézzük meg, hogy mit teszek én ezért. Hogy elmegyek emberek mellett, vagy nem. De amit mindenképpen el kell gondolnunk, és fontos, hogy megértsük, hogy ahhoz, hogy gyümölcse legyen a mi szolgálatunknak, vagyis hogy oda tudjunk menni is, és a betegeket meglátogatni, ahhoz szükség van arra, hogy először is kezdjünk el imádkozni. Tudom, hogy az imádságnak a kérdése egy nagyon fontos kérdés, és sokszor az emberek úgy érzik, hogy mindig az imádság, de mégis Isten igéje beszél erről. Jézus nagyon fontosnak tartja az imádságot, és én most nem elsősorban arra gondolok, amit sokszor megteszünk, hogy imádkozzatok azért, hogy Isten adjon munkatársakat, mert az aratni való sok és a munkás kevés. Igen, mi szeretünk imádkozni azért, hogy Isten mindig küldjön valakit, aki ebben részt vesz. Nagyon fontosak a szolgálók az Isten népe között. Azok, akik odaszánják az életüket, legyenek laikusok, vagy legyen, azt nem mondanám, hogy profi, de hogy mégis hivatalos szolgáló. Tehát fontos dolgok ezek, de hogy mennyire fontos az, hogy a hívő ember önmaga mennyire tartja ezt fontosnak, és nem azt látja, ahogy szoktuk mondani, hogy toljuk a másikat előre, és bátorítunk másokat előre. De amiért leginkább imádkozni kell, azért a bölcsességért, amit Isten nekünk tud adni, hogy hogyan is lehet Istennek kedves életet élni. Hogy Isten adjon bölcsességet nekünk ahhoz, hogy olyanok legyünk, akikről Jézus beszél, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok. Egyrészt, ami nagyon fontos, hogy legyen bennünk, hogy Isten munkálja ki bennünk a másik iránt való felelősséget, mert addig, amíg ez nincs meg, addig nem tudunk szolgálni sem Istennek, sem a fele barátainknak. Addig, amíg bezárkózunk a magunk is életébe, addig képtelenek leszünk, és amíg nem érzünk felelősséget a másik ember iránt is, ezt pedig Isten tudja elvégezni bennünk. Isten tudja elvégezni bennünk, és most újra visszatérnék a vámszedő történetére, ugye, aki mindig csak elvett, mindig csak önmagával törődött, mindig csak azt nézte, hogy ő hogyan szerezhet meg dolgokat, és amikor találkozott Jézussal, egyszer csak valami kinyílt az elméjében, valami megváltozott a gondolatában, a lelkében, a lelkületében, és elkezdte egyszer csak látni azokat, akiket ő eddig tönkretett. Tehát Isten végzi el. És ezt mondja Nikodémusnak is az Úr, hogy az Isten lelke képes ezt elvégezni bennünk, ahogy az szél fúj, és nem tudjuk, hogy honnan jön és hova megy, de elvégzi az ő tökéletes művét, és valamiben meglátszik. Hát azért kell nekünk imádkozni, hogy Isten nekünk ebben adjon érzékenységet. És azért is kell imádkoznunk, mert Jézus arról beszél, hogy ha nem imádkoztok, akkor kísértésbe estek. Mint ahogy a tanítványok is kísértésbe estek. És ahogy olyan sokszor kísértésbe esik a hívő ember. Tehát Isten lelke képes ezt elvégezni bennünk. És amiben bölcsességet és vezetést tud adni az Isten lelke, az az, hogy hogyan is cselekedjünk, hogyan is viszonyuljunk mi azokhoz az emberekhez, akik közé Isten bennünket elküldött. Mert nézzük csak, hogy miről is szól az előbb felolvasott ige szakasz ott a Máté evangéliuma 5. fejezetében. A hegyi beszéd arról azzal kezdődik, és az elmúlt időszakban, talán az elmúlt héten vagy két héttel az ezelőtt már említettem ezt, csak akkor a utolsó részét olvastam föl a hegyi beszédnek, és ott is arról beszéltem, hogy azzal kezdi a hegyi beszédet az Úr Jézus, hogy boldogok, és akkor elmondja itt, hogy boldogok a lelki szegények, tehát hogy Isten boldoggá akar tenni, és a végén pedig megmondja, hogy hogyan is jutunk erre a boldogságra. De nagyon érdekes megfigyelni, hogy azt mondja, hogy itt is megmutatja nekünk, hogy hogyan leszünk boldogok. Tehát a boldogság úgy lesz, és itt sokszor nem is érti az ember, mintha nem lenne összefüggés Jézusnak a szavai között. Itt elkezd beszélni arról, hogy örüljetek és örvendezzetek, boldogok legyetek, és akkor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, és úgy fényék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek. Vagyis Jézus arról beszél, hogy ahhoz, hogy ez a boldogság megtörténjen, nem csak ott az Isten országában, majd az eljövendőben, mert ott is boldogságról beszél Isten, békességről, áldásról beszél Isten, de itt is, és azt mondja, hogy itt is lehetünk, boldogok lehettek, akkor, hogyha mindazt megcselekszitek, amit én mondok nektek. És így legyetek ti a föld sója, a világ világossága. És azt mondja Jézus, hogy nem azért van a só, hogy azt ne használják bele, hiába lenne a só a leves mellett, elég nagy mennyiséget lehetne odavinni, és letenni mellé, ez nem fogja a levest vagy az ételt megízesíteni. Abba bele kell kerülni. Annak ott kell abban lenni. És ezért mondja az Úr, hogy legyetek benne, legyetek ott, ebben a világban, tegyétek azt, amire Isten téged, titeket elhívott, ahogy a tanítványok is első pünköskor együtt voltak, imádkoztak, aztán mentek ki Jeruzsálembe, és hirdették az evangéliumot, és az első gyülekezetnél azt olvassuk, hogy mindenük köz volt, közösséget alkottak, és senki nem tartotta önmagának azt, ami mié, hanem mindenük, a bajuk, a gondjaik, a nehézségeik, az örömeik, az anyagiak és egyéb dolgok is mind közösek voltak, mert Isten ezt végezte el bennük. És ezért volt az, hogy egy nap 3000-en megtértek, és aztán nagyon sokszor látjuk ezt a csodát, amit átél az Isten népe. De csak akkor, hogyha ők a világ világossága, ha ők a föld sója. Az elmúlt időszakban olvastam egy könyvet a haszid zsidókról, egy Deborah Feldman nevezetű hölgy írta ezt a könyvet, ami most nagy bestseller lett, tulajdonképpen arról szól ez a könyv, hogy ő egy haszid közösségnek a tagja volt. Ez New Yorkban van, egy óriási nagy haszid közösség, aminek az az érdekessége, hogy magyar származású az a közösség, mert honnan is, szerintem talán, most hirtelen nem jut eszembe, hogy honnan is kerültek oda, de mindjárt mert lejegyeztem, hogy igen, Szatmárról került ez a közösség ki Amerikába, ugye a holokauszt után a rabbi, és ott épített fel egy nagy hatalmas haszid közösséget. És hát ennek a tagja volt ez a leányzó, amit aztán elhagyott, ugye kitért az ő hitéből, de nagyon megrázó maga az egész könyv, ahogy leírja azokat a belső szokásokat és rendszert, amiben él. És főleg egy leánynak ez milyen nehéz, hisz 17 éves koráig tanulhatnak a lányok, akkor férhez adják őket, ugye egy megrendezett esküvőn, ahol előtte csak egyszer találkozhat a férjével, tehát 17 éves korában már abba adja az iskolát, mert nincs szükség a lányoknak a tanulásra, mert ők úgyis csak szülni fognak, mert föl kell tartani. Szóval egy nagyon kicsit botrányos is lett a könyv. Ez egy haszid közösség, ami egy nagyon belterjes, bár egy elég nagy közösség, több százezren vannak a világban ezek a haszid közösségek, de talán a legnagyobb ez a közösség. És hát megdöbbentő a könyv, aki szeretné ilyet olvasni, annak ajánlom, aki nem szeretne, annak nem ajánlom, de nagyon érdekes, elgondolkodtató, hogy hogyan lehet egy közösség ennyire zárt. És aztán a napokban olvastam erről egy cikket a szatmári zsidókról, és nagyon érdekes dolgokat írtak, mert az a rabbi, aki ezt az egész haszid közösséget alapította, tulajdonképpen Sátoraljaújhelyi dinasztia, rabbi dinasztiának az egyik tagja került oda, ahol egy nagyon nyitott zsidó közösség volt a háborúig. Tehát a szatmári zsidó, körülbelül 20 000 zsidó élt Szatmárban, és egy nagyon nyitott, abban az értelemben nyitott közösség volt, hogy teljesen komolyan vette azt, hogy mi a szerepe ebben a világban. És ahogy leírták, visszaemlékezések voltak ebben a cikkben arról, hogy ezek a zsidó emberek, akik ott éltek Szatmárban, tulajdonképpen az egész város felvirágoztatták, de nem úgy, hogy csak az ő maguk kis gyülekezetét vagy közösségét, hanem tulajdonképpen mindent támogattak. Tehát ami Szatmárban épült, az szinte az egész a zsidó közösség volt, egy nyitott közösség volt abban az értelemben. Persze megtartották a szokásaikat, de hogy mindenben adakozók voltak, tulajdonképpen az egész város azért tudott fejlődni, és ez mindenkinek jó volt, és összehasonlítottam, hogy lehet az, hogy egy ilyen nyitott közösség hogyan válhatott egy börtönné. Mert végül is azok, akik, mert ez a rabbi, aki Szatmáról kiment, hogy megalakított egy ilyen közösséget, nyilván lehet ebben benne a holokauszt, lehet benne az, hogy mi volt, de hogy honnan alakult ki, hogy egy nyitott közösség, aki a város jólétéért munkálkodott, az egyszer csak egy bezárt közösségi váljon. Igen, Jézus arról beszél, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogy igenis milyen felelősség van a hívő embereken. És Jézus ebben nagyon is példa volt számunkra, hogy hogyan viszonyult ő az emberekhez. Nem kirekesztő módon, nem megítélve a másik embert, hanem arra biztatott bennünket, hogy ti legyetek a föld sója. Vagyis, hogy ahogy nemrég említettem is, hisz a csendes napon ez volt a témám, hogy a próféta szavai a zsidókhoz, a babiloni fogságba került zsidókhoz, vagy fogságban mondott zsidóknak a bátorítása, hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert az ő jóléte lesz a ti jólétetek is. Hogy ha nem tudunk odafigyelni az emberekre, ha elzárkózunk tőlük, és nem vesszük észre az ő gondjait, akkor nem tudunk boldog, hívő, gyülekezeti életet élni. Annak idején Spurgeonről jegyezték azt föl, ugye ő volt ez egy a múlt századnak egy nagy evangélizátora, akiről azt jegyezték föl, hogy amikor megérkezett valamelyik városba, hogy prédikáljon és valamilyen igehirdetést tartson, először az volt, hogy elolvasta a városnak az újságjait, az előző heti újságokat összeszedte, elolvasta, kiment a piac térre és beszélgetett emberekkel, azzal foglalkozott, hogy mi foglalkoztatja az embereket, mi a problémájuk. És azt írták le róla, hogy általában az első nap, amikor ő prédikációt tartott, akkor nagyon kevesen voltak, de ő arról beszélt, ami az embereknek a problémája volt. És általában a hét végére mindig megteltek az evangélizációs helyek, sőt már a második, harmadik nap is. Tehát, hogy mennyire fontosnak tartotta azt, hogy az embereknek a mindennapi gondjait, és azok lássa, és azokra adjon választ, vagy keresse a választ, vagy beszélgessen róla, hogy segítse őket. Mert mindenkinek erre van szüksége. És Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, akkor azt mondja, hogy hát ez a ti feladatotok is. Amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok. A gondoskodás, az odafigyelés, az, hogy én érezzem az én felelősségemet. mert ez adja meg a boldogságot. Ez fogja jobbá tenni már itt a Földön a mi életünket. Ez fogja majd a gyülekezetet is építeni. És nem azért, hogy egy bezárt gyülekezet legyen, hanem azért, mert Isten erre hívott bennünket. Ti legyetek a Föld sója, ti legyetek a világ világossága. El lehet ezt a világosságot fedni. De akkor egyrészt nem fognak látni, másrészt pedig levegő hiány, a mi tűzünk is ki fog majd aludni. Tehát nem csak az utolsó ítéletről szól ez, az arról is, mert ez követi, de arról is, hogy mennyire érezzük a felelősséget azok iránt, az emberek iránt, akik közé Isten bennünket állított. És nem elfordulni, nem építgetni a magunk is épületeit, hatalmas összegeket és hatalmas energiát felemésztve, hanem egy kicsit odafordulni azok felé, akik sokszor kiáltanak, akik sokszor várják a segítséget, de lévitaként, papként elkerüljük őket, és nem figyelünk rá. Isten ezt fogja számon kérni rajtunk. Amennyiben megcselekedtétek egyen az én legkisebb atyámféj közül, én velem cselekedtétek meg. Milyen jó lenne, ha Isten nekünk is azt mondaná, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, éljétek át az Isten áldását, mert amikor észrevettétek a legkisebbeknek a gondjait, amikor észrevettétek a fájdalmait, a szomorúságát, akkor mindezeket megcselekedtétek. Van-e bennünk ilyen lélek? Vajon értjük-e, hogy Jézus miért jött ebbe a világba? Ha igen, akkor cselekedjük mi is ezt. Nem fog magunktól menni. Imádkozzunk, és Isten lelke mindezeket elvégzi bennünk. Hát adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.